Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat! Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, könyv- és filmajánló rovatunk állandó segítője, szakértője, dr. Téglás Péter. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai témánk?
Egy könyvet szeretnék ajánlani. Ez egy nagyon friss könyv, 2020-ban jelent meg. A Halál asszonya, ez a címe, Pavlicsenko Ludmilla. Ludmilla Pavlicsenko helyesebben az írója, és hát ugye az alcím az, hogy Sztálin mesterlövésze voltam. Hát egy páratlanul érdekes könyv, ez annyira friss, hogy 1974-ben nem fejezték be, mert az írója meghalt.
Életrajzi műről van szó, gondolom.
Ezt természetesen életrajzi műről van szó. Amennyire tudom, a leszármazói voltak, akik aztán könyvalakra összepofozták ezt a művet, és aztán ilyen módon megjelent. Na most, mielőtt egyáltalán belekezdenék a műbe, ugye ez egy egyszerű, ukrán származású, de egy kicsit talán orosz tudatú nőről van szó, aki viszonylag a korabeli Szovjetunió társadalmi viszonyai között egy viszonylag kedvezőbb családi háttérrel rendelkezett, mert az apja NKVD-s volt, az édesanyja az tanár volt, tehát azért egy elég jó nevelést kapott otthon. És ami a könyvet olvasva azonnal föltűnik, hogy rendkívül magas nyelvi színvonalon készült. Na most én arra gondoltam, amikor én ezt olvastam, hogy hát ez biztos a fordítónak köszönhető, hogy ilyen nagyon szépen ültette át a magyar nyelvbe, de aztán később volt egy elejtett mondata Ludmillának, hogy az elöljárói is megdícsérték egyszer, mert a jelentései rendkívül szép orosz nyelven és kifejezően készült. Tehát akkor föltételezem, hogy az alapmű is valóban ilyen magas színvonalú, nagyon nagy nyelvi készségről tanúbizonyságot adó könyv. Na most, miről van itt egyáltalán szó? Ludmilla Pavlicsenko Kijev környékén élt a szüleivel, az iskolai tanulmányait abba hagyta, nem hétköznapi értelmi képességekkel és intelligenciával rendelkező szeméről van egyébként szó, abba hagyta, és a kordivat, szovjet divatnak megfelelően elhelyezkedett valami gyárba munkásként, és amellett megint csak a divatnak engedelmeskedve egy sportkörbe eljárt, és az oroszok által millió szám gyártott, és egyébként Magyarországra is rengeteg példányba eljutó kispuskával lőversenyeken vett részt. Rájöttek arra, hogy a Ludmilla valami egészen fantasztikus tehetségű személy, és az ő további képzésével egy olyan orosz tiszt foglalkozott, aki maga is mesterlövész volt, és nem csak magának a lőtechnikának, a testhelyzeteknek volt a mestere, hanem matematikailag is kiképezte a lőelem képzésre. Nem gondolnánk egyébként, hogy micsoda fantasztikus matematikai készségre van szükség ahhoz, hogy ezt a bizonyos mesterlövész szakmát elsajátítsuk. Ludmilla kitűnő eredményeket ért el, számos versenyt megnyert, egyébként pedig a tanulmányaival jól haladt, felsőoktatási intézménybe került, a családja támogatta, egyébként egy 17 éves korában elkövetett botlás házasságon kívüli kapcsolat következtében volt már egy fiú gyermeke, akit a családban együtt neveltek. Hát igen, kérem, de eljött 1941. június 22-e, és kitört a német-orosz háború. Na most ugye a hazafias szellemben nevelt lány azonnal jelentkezett katonának, ahonnan persze mindjárt elhajtották, hogy mit akar itt egy ilyen fiatal, 30 kilós kislány. Tehát ugye annyira szorítottak a körülmények, hogy végül is aztán komolyan vették a jelentkezését, és nem az egészségügyi szolgálatra helyezték el, hanem egy lövész szakaszba osztották be, ahol nagyon gyorsan rájöttek arra, hogy fantasztikus képességei vannak ennek a lánynak, és ő azon a fronton szolgált, amely ugye Beszarábiával határos, tehát onnan a románok támadtak, tehát itt nem német csapatok támadtak, hanem a románok támadtak, és alapvetően ugye Odessa, majd Szevasztopol irányába. Azt a feladatot kapta Ludmilla, hogy demoralizálja ezeket a csapatokat azzal, hogy legfőképpen a tiszteket kilövi a támadó alakulatokból. És hát ugye a végeredmény, mert 1942-ben mondták aztán ki az első vonalból, több mint 300 embert lőtt agyon.
Hihetetlen. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink, maradjanak velünk. Egy önéletrajzi mű a téma, a Halál asszonya, Ludmilla Pavlicsenko. életrajzi műve, alcím Sztálin Mesterlövésze voltam című könyvet ajánlja dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk az ismertetőt.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai könyvajánló rovatunkat, a Halál asszonya című művel, mely egy önéletrajzi mű, Sztálin Mesterlövésze voltam alcímmel. Ott tartottunk a történetben, hogy egy nagyon komoly, intelligenciájú, rendkívül ügyes fiatal, hogy 17 évesen jelentkezik ugye a második világháború kezdetén, hazafias érzülettel tele és elképesztő ügyességgel. Merengtem a szünetbe, hogy 300 tisztet sikerül kilőni ennek a fiatal bakfislánynak, bár amint mondtad, már azért annyira nem volt 17 éven, azért túl volt ekkor.
Idősebb, 20-valány éves volt már a háború kitörésekor is, amikor frontszolgálatra bevonult. Nem, mintha ennek jelentősége lett volna, hát ugye az oroszok ezen nem érzékenykedtek, hogy ki hány éves. Rendkívül jól teljesített a fronton is, tehát valóban egy kisebb falut írtott ki lényegében a létszámot illetően, de hát azért ő sem úszta meg karcolás nélkül, mert négyszer is nagyon komolyan megsérült, mert amikor aztán már nem a románokkal, hanem a németekkel került szembe, akkor valószínűleg nagyon komoly beosztású, komoly szolgálati helyen rendelkező tiszteket lőtt agyon az ő lesejéről, viszont a németek visszalőttek az aknavetővel, és hát olyan sérüléseket szenvedett, hogy csoda, hogy életbe maradt. Na most ő azt a féle hangnemet használja, azt a féle narrációt használja, ami a korabeli szovjet elvárásoknak megfelelt. Átsüt ezen a csodálatos stíluson, elárulja magát, hogy hát bizony, nagyon súlyos problémák voltak a háború idején is a Szovjetunióban, a tisztek jelentős része iszákos, inkompetens, munkájához nem értő, és egyébként a nőket folyamatosan molesztáló személy, nem volt megfelelő fegyverzet, megfelelő fölszerelés, a katonákat úgy hajtották bele a tűzbe, hogy esélyük sem volt a további élésre. Hát úgy egy-egy fél mondattal ezt azért úgy elárulja. Négyszer sebesül meg, és 1942-ben nagy hirtelen csodák csodája kivonják a frontról, tehát addigra már rendkívül híres lesz, tehát mesterségesen is keltik a hírnevét, hát hősöket kell állítani ugye a többi katona elé, hogy minél inkább fokozzák a harci kedvet. Moszkvába viszik a Ludmillát, és elkezdik fölkészíteni egy titokzatos útra. Na most magával a fölkészítéssel is problémák vannak, mert valami olyasmiféle egyenruhát kellene találni, ami azért a női alkatnak jobban megfelel. A korabeli szovjet hadseregben korán sem egyszerű, és korán sem egyszerű, hogy megfelelő női fehér neműt találjanak. Föltúrják Moszkvát, és akkor hát azért nagy nehezen mégiscsak összehoznak valamit, tudnilik nem kevesebbről van szó, mint hogy egy háromfős delegációt akar Sztálin, személyesen Sztálin küldeni az Egyesült Államokba egy ilyen nagyon hangzatos rendezvényre, hogy a felső oktatási intézményben tanuló diákok nemzetközi konferenciája. Hát ez egy rendkívül időszerű rendezvény 1942-ben, amikor patakokba folyik a vér az egész világon. De hát ugye a sztálini gondolat az, próbáljon kampányolni kiválasztott három fiatal amellett, hogy a nyugatiak legyenek szívesek, nyissák meg a második frontot. Gondolja ezt a Sztálin, vagy szorgalmazza az a Sztálin, aki még egy fél évvel azelőtt csókogatták egymást a Hitlerrel, és a legjobb komák voltak, és közösen szidalmazták a nyugati hatalmakat, most pedig elvárná, hogy mindenféle realitást figyelmen kívül hagyva Nyugat-Európába szálljanak partra, amit majd egyébként csak 1944 júniusában lesznek képesek megvalósítani, szálljanak partra, és mentesítsék az oroszokat a támadástól. Elkezdik fölkészíteni erre az útra őket, ami hát egészen hajmeresztő a korabeli Szovjetunióba, hogy valakiket kiküldenek az Egyesült Államokba, fiatalokat. Annyira szorít a helyzet, és hát ugye olyan nagyon válságos helyzetben van a Szovjetunió, hogy a Sztálin még ezt az engedményt is megteszi, egyébként pedig személyesen fogadja a küldöttséget, mielőtt elutaznak. Mindenki ugye rettenetesen meg van riadva, meg van merevedve a Sztálin jelenlétébe, és hát ugye formálisan fölteszik a kérdés, hogy na fiatalok, kinek van valami kérése vagy kérdése. Ez a nő fölteszi a kezét. Hát ugye mindenki elájul és megdermed, hogy Jézus Mária, mit fog ez a Sztálin? Sztálin nevtárs, szükségem lenne egy orosz-angol szótárra, mert nem elég jól tudok angolul. Otthon tudnilik az édesanyjától tanult angolul. Sztálin odament a könyvespolcához, leemelt egy elég színvonalas orosz angol szótárt, és odaadta a lánynak.
Kérjetek adatig! Innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter ajánló rovatában vagyunk. A Halálasszonya című könyvet ajánlja nekünk. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai könyvajánló rovatunkat egy nagyon érdekes életútról, egy ukrán származású orosz mesterlövész fiatal hölgy asszonyról, a Halálasszonya címmel, Sztáli mesterlövésze voltam alcímmel, Ljudmila Pavlicsenko életrajzi munkáját, mely 74-ben fejeződött be lévén, hogy meghal a szerző, és a család fejezi be tulajdonképpen. Tehát egy rendkívül pontos és nagyon magas nyelvi színvonalon megírt életrajzi munkáról van szó. Ott tartunk, hogy a fiatal delegáció, benne Ljudmila Pavlicsenko elindul Sztálin személyes jelenlétében és biztatására Amerikába.
Na most ez a kislány ezt megelőzően életében a legnagyobb várost Kijevben látta. Tehát már Moszkvába is teljesen elámul, hogy mennyi ház van, és micsoda hatalmas nagy utcák. Na most ehhez képest, ugye Moszkvából elrepülnek, jó nagy kerülővel, persze ugye, hogy a háborús Európát kikerüljék, jó nagy kerülővel, elutaznak az Egyesült Államokba, és csak ilyen városokban lépnek föl, mint New York, Washington, aztán átmennek Los Angelesbe, elmennek Hollywoodba, és hát ugye ilyen nem fontos emberekkel, mint Eleanor Roosevelt, Roosevelt a feleségével köt nagyon komoly barátságot Ljudmila, utána magával Roosevelttel személyesen találkoznak, találkoznak minden fontos amerikai politikussal, amikor átmennek Hollywoodba, akkor Chaplinnel személyesen találkoznak, és ami különösen szembeszökő, hogy a Ljudmila, aki hát az előbb említettem, hogy Kijev volt a legnagyobb város, amit életében látott, egy olyan környezetbe kerül, amelybe még álmaiban sem foglalkozott. Számára teljesen furcsa az a gazdagság, az a sok színűség, ami az Egyesült Államokban őt fogadja, és különösen furcsa számára az újságíróknak a viselkedése, hát ugye rendkívül szemtelen kérdéseket tesznek föl, tehát mondjuk ilyen nagyon lényegre törő kérdés, hogy amikor kimegy lesre és figyeli az ellenséget és lelövi a tiszteket, akkor milyen rúst helyez magára, vagy milyen kozmetikumokat használ. De megkérdezik azt is, hogy milyen fehér neműt használ, és akkor hát ugye erre mindegyikre rettendő frappáns válaszokat ad, és erre azt mondja, hogy kérem szépen, az, hogy én milyen fehér neműt használok, ha ezt tőlem egy férfi megkérdezi a Szovjetunióban, akkor én pofon szoktam vágni. Úgyhogy legyen szíves, fáradjon egy kicsit közelebb, mert önt is szeretném pofon vágni. Kapásból is visszakézből kiadja az eszel Ljudmila.
Eszes lány.
Igen. Na most hát ugye van egy fantasztikus jelenet, amikor Roosevelt magánbirtokán látja vendégül az oroszokat, és egy hatalmas kertben, egy gyönyörű szép kis tópartján sétálgat a Ljudmila is lát egy nagyon érdekes csónakot. Oda megy, nagyon megtetszik neki, beül a csónak, mint később kiderül, ez egyébként egy indián kenú, néhány csapás után természetesen belefordul a vízbe, úgyhogy alig bír kilábalni, és hát Roosevelt asszony segít neki száraz ruhát ölteni, és amikor ez a szerencsétlen nő levetkőzik, meglátja a hátán azokat az irtózatos sebeket, amiket az aknavető lövedéktől elszenvedett. Tehát szabályosan rosszul lesz ez a magas beosztású asszony. Most hadd tegyem hozzá, hogy ez a barátság ameddig lehetséges volt a hidegháború során végig megmaradt. Roosevelt asszony legalább akkora formátumú politikus volt, mint a férje. És a férjének a halála után még egy nagyon komoly politikai karriert is befutott. Az Egyesült Államokból aztán Kanadába repülnek, ott is minden fontos emberrel találkoznak. Onnan Nagy-Britániába mennek, ott is minden fontos emberrel találkoznak, így például Churchill-lel és Churchill-nek a feleségével, és aztán utána visszarepülnek Moszkvába. Ugye az édesanyja várja, egy katonai vendégházban örömmel veszik számba, hogy milyen ajándékokat hozott haza, olyan dolgokat látnak, amit álmukban nem sejtettek, és hát, hogy megint átszüremlik ezen a féle nyelven a valóság, és nem a szovjet propaganda, hogy olyan 10 óra körül kopogtatnak az ajtón. Hát mind a két asszony azon halálra válik, mert arra számítanak, hogy jött értük a titkos rendőrség. Kinyitják az ajtót, és valóban jött a titkos rendőrség, csak nem a gulágra akarja őket cipelni, vagy a kivégző helyre, hanem Sztálin elvtárs szeretné Ljudmilát látni. És van neki elég lélek jelenléte, hogy a szótárat a hón alá csapja, elmegy beszámolni Sztálinnak az út során szerzett élményekről, és visszaszolgáltatja a szótárat. A háború után is megmarad a hadsereg berkein belül, de történészként dolgozik, befejezi a tanulmányait, nagyon komoly előadásokat tart, viszont valóban ezek a háborús sérülések, ezek a rendkívül komoly stresszes helyzetek megviselik az egészségét, sajnos az alkoholra is rászakik, és 1974-ben meghal úgy, hogy ezt a könyvét nem tudja befejezni, és azért kell a családnak ezt lezárni.
Hihetetlen érdekes ez a történet. Azt gondolom, hogy nagyon sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy ennek az asszonynak az életét és ezeket az elképesztő szinte nem létező filmbeli fordulatokkal rendelkező valódi történetet követhessék. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Köszönöm, Péter, az ajánlót.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter ajánló rovatában voltak, a Halálasszonya című könyvet ajánlotta nekünk, olvassák el, ha tehetik. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.